Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A kommunikáció tekintetében már lehetetlen elvonatkoztatni az online tértől. A koronavírus járvány hatására a virtuális térben történő beszélgetések aránya még inkább megnőtt. De az online tér már nem csak egy egyszerű chat funkciót tölt be, hanem egyre több ügyintézés is történik itt. Rengeteg vállalati megbeszélés, ügyintézés, munka. Bár sokszor negatív kontextusban gondolunk az online-ra, nem szabad elfelejteni, hogy megkönnyíti az életünket, gyorsabbá és olcsóbbá tette a kommunikációt. Kérdés viszont, hogy mennyi adat marad meg az interneten rólunk, és ezt hogyan tudják mások felhasználni. Témánk a digitális kommunikáció. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kien Medisdea, internetbiztonsági tréner. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban, hogyan kommunikálnak az emberek digitálisan?
Szerintem ma már nem kell ezt különösebben bemutatni, mert gondolom, hogy úgy, ahogy te is mondtad, a járvány ideje alatt szerintem mindenki valamilyen szinten kipróbálta a digitális kommunikációt, vagy levelet írt e-mail formájában, vagy valamilyen szöveges applikációt használt, messenger, vagy hangüzenetet küldött, vagy éppenséggel valamilyen videókapcsolattal élt. Igazából eléggé széles ennek a tárháza az, hogy online tudjunk kommunikálni.
De egyre több lehetőségünk van, és meglátásod szerint melyik nevezhető igazán jónak, vagy éppenséggel biztonságosnak?
Azzal szerintem mindannyiabban tisztában vagyunk, hogy a kommunikációnk az sokkal több, mint szavak összessége, hiszen fontos üzenete van a hangszínnek, a mimikának, a testmozdulatainknak. Gyakorlatilag minden egyes porcikánkkal, mondhatjuk úgy, hogy beszélünk, próbálunk üzenetet átadni. Én azt tapasztaltam, hogy sokan az online térben könnyedén félre tudják egymást érteni, pont azért, mert a technika ezt a nonverbális kommunikációnak egy részét veszi el, ha nem teljesen éppen elveszi, ugye, hogyha írásba kommunikálunk. És mégis nagyon gyakran azt érezzük, hogy ebbe a formába, mintha könnyebben tudnánk kommunikálni. És ez pont azért van, mert nem látjuk a másikat, nem érezzük egyből, nem tapasztaljuk egyből annak az eredményét, amit mondunk, vagy írunk neki. Nekem az a véleményem és személyes tapasztalatom, hogy ha valami igazán fontos dologról van szó, valami igazán fontosat, személyeset szeretnénk mondani, azt beszéljük meg élőben. Találkozzunk élőben. A biztonság pedig, én annyit tudok mondani, hogy szerintem a való életben is igaz, hogy amit két ember tud, az már nem titok. Úgyhogy a kétféle forma tud biztonságos lenni, vagy kevésbé.
De egy dolog az, amikor mondjuk egy barátunkkal beszélgetünk, írogatunk valamilyen online alkalmazáson, felületen, és más dolog az, amikor egy projekt kapcsán, most akár munkahelyi, akár egyetemi, akár baráti projekt kapcsán kell együttműködjünk. Mennyire nehéz ez az online együttműködés? Összehasonlítva az offline, face-to-face személyes együttműködéssel, vagyis azzal, amikor találkozunk, amit te is említettél az imént.
Ha arról van szó, hogy rövid időn belül egy kisebb információt kell megosztani, vagyis nem egy huzamosabb ideig, szerintem mindenki, aki otthonról dolgozott, és esetleg többen kellett otthonról dolgozzanak, azok nagyon könnyedén tapasztalták azt, hogy például amikor nagyobb társaság kell megbeszéljen valamit, akkor mennyivel nehezebb a virtuális térben. Pont azért, mert nem lássuk egymást, nem olyan könnyű kapcsolódni, ugye? Véges az a számú személy, akit láthatunk a képernyőn. Ha sokan vagyunk, akkor alapból már kevésbé látjuk, vagy éppenséggel nagyon kicsibe, és emiatt nehezebben tudunk reagálni arra, hogy a másik mit mond. Sokkal nehezebb összehozni, nehezebb fenntartani a figyelmünket. Pont azért, mert nincs ott mellettünk a másik, és nem tudunk úgy reagálni, ahogy azt hosszú év, ezredek, milliók során megszoktuk, hogy hogyan kommunikálunk. Ez egy újfajta dolog, nagyon hasznos, nagyon le tudja egyszerűsíteni a dolgokat, de szerintem azt már mindannyian érezzük, hogy hosszú távon nem tud ez annyira jól működni. Pont azért, mert a kommunikációnak egy lényeges része elvész.
De mégis, hogyha valamilyen szinten muszáj online együttműködjünk, mire van ehhez szükségünk, hogy ez jó legyen, vagy legalábbis jobb, optimálisabb legyen?
Mindenképpen én úgy gondolom, hogy ha gyakrabban kell tartani a kapcsolatot, például messzi kollégákkal, vagy ilyen formában, akkor a gyakori videó megbeszélések azok valamennyire az rossz kifejezés arra, hogy tudják pótolni a személyes kommunikációt, de egy jó alternatívának bizonyulnak. Itt ugye sok embert megint nem tud csatlakozni, mert szintén ugyanaz van, amit már az előbb mondtam, mert ugye a videóhívásban látjuk az illetőt, majdnem olyan tud lenni, mintha ott lenne mellettünk. Persze, amikor már valaki valaha részt vett egy ilyen videóbeszélgetésbe, legyen szó egy üzleti megbeszéléstől elkezdve akármiről, rokonról, családról, távoli barátról, mindig érezte azt, hogy jó volt vele beszélni, meg lehetett beszélni a problémát, viszont amikor szóba került, akkor mindig vagy megmaradt az az érzés, hogy várja az ember, hogy élőbe találkozzon, mert az teljesen más. Ugye a hétköznapi találkozásoknak, beszélgetéseknek megvan a maga írott és íratlan szabályai. Általában azért munkakörnyezetben erre figyelünk az online térben, hogy betartsuk ezeket a szabályokat, de a való életben például eszembe se jutna éjjel 2-kor átmenni a barátomhoz, hogyha látom, hogy elérhető, és megkérdezem, hogy alszol-e. Míg az online térben ezt lazán megteszem, és esetleg ráírok egy szöveges üzenet formájába, vagy bármi egyéb. De az is előfordulhat, hogy sok a teendőm, és például egy beszélgetés közepén elfelejtek elbúcsúzni, vagy éppenséggel nincs időm elbúcsúzni, és az illető nem tudja eldönteni, hogy akkor most mi van, vagy éppen az is lehet, hogy várja, hogy írjak, mert ugye nem záródott le a beszélgetés, és ebből is születtek már félreértések.
De mégis miért nem merünk átmenni a barátunkhoz, ismerősünkhöz, rokonunkhoz, bárkihez éjjel 2-kor, hogyha látjuk, hogy elérhető. Tehát ugyanúgy rá tudunk írni, hogy alszol, és visszaírja, hogy nem vagyok álmos, itthon vagyok, teszek-veszek, valamit csinálok, és miért nem merjük felrakni azt a kérdést, hogy esetleg átmehetek-e, nyilván, hogyha egy városban élünk.
Biztos, hogy vannak olyan szoros kapcsolatok, akik ezt megoldják, és meg is teszik, és ilyen helyzetben megkeresik egymást. Ezzel a példával inkább arra akartam rávilágítani, hogy ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy otthon vagyunk, a házunk kényelmébe, és akkor nem az van, hogy na, akkor találkozzunk, hanem elkezdünk egymásnak írogatni. Pont azért, mert kényelmes, mert egyszerű, mert az otthonom biztonságában vagyok, nem kell felöltözzek, nem kell kimenjek a házból, mindenki ismeri azt az érzést, amikor hazaérkezik, és leül, és azt mondja, jó, de jó, csak éppen ne kelljen, kilépjek a házból, és én úgy gondolom, hogy ez az időszak is, amin túl vagyunk, amíg el voltunk zárva, az rátette erre a fajta viselkedésre a bélyegét, hogy még inkább elkényelmesedtünk, még inkább nehezebben mozdulunk ki. Mert megszoktuk, hogy ott az online tér, hamar elérem a másikat, könnyen el tudom mondani, amit szeretnék, adott esetben személyes dolgokat is meg tudok vele beszélni, bekapcsolom a kamerát, itthon vagyok, kényelmes, de persze mindig, amikor befejezünk egy ilyen beszélgetést, akkor mindig van az a hiányérzet, hogy hát azért jó lett volna találkozni, de nagyon hamar meg tudjuk győzni magunkat, én úgy gondolom arról, hogy miért nem volt alkalmas, hogy átmenjek.
Tegyük hozzá, hogy azért az online tér és az online együttműködés sok mindent képes egyáltalán megvalósítani és segíteni ezt a bizonyos megvalósítást, hiszen például a mai digitális világot hasonlóan a múlt hetihez a Zoom felületén vesszük fel. Még milyen online együttműködési formák léteznek, létezhetnek?
Rengeteg van. Tényleg legnépszerűbbek az ugye a Messenger, van a Viber, van a WhatsApp, tényleg Snapchat, egész tárház van erre, hogy kapcsolatba tudjunk lépni egymással, sőt a koronavírus ideje alatt ugye még jobban elszaporodtak, hiszen nagyon sokan akkor ismerték meg a Zoomot, egyéb más felületeket is. Véleményem szerint át kell gondolnunk, hogy mire is kellene használni az online kommunikációs applikációkat, eszközöket, platformokat, mert mint ahogy azt már korábban is említettem, az, ahogyan egymással kommunikálunk, az sokkal több, mint szavak összessége. Ugye emiatt tisztában kell legyünk azzal, hogy a mondandónk egy része elvesz, és ugye nagyon sok félreértés is születhet pont emiatt az online térben, és ha nem teljesen figyelünk arra oda, erre, akkor ugye, ahogy mondtam, ugye félreértések is születhetnek, és próbáljunk meg végig gondolni azt, hogy a legelején, még így a vírusjárvány előtt, vagy még azelőtt, még amielőtt így a technika átvette volna a szerepet az életünkbe, és ennyire elterjedt volna, mire is szolgált például a telefon, vagy egy üzenetküldés. Hogy ugye az volt a célja és a lényege, hogy tudtunk a másiknak szólni, hogyha valami váratlan dolog közbe jött. De nem telefonon keresztül, vagy messengeren keresztül akarjunk például egy új embert megismerni, ne egy félsoros mondatok után vonjunk le, vagy egy komment után, vagy egy bármi után vonjunk le messze menő következtetéseket, hanem tényleg arra használjuk, amire ez eredetileg ki volt találva, hogy tudjuk egymást minél gyorsabban, minél könnyebben elérni, de figyeljünk arra, hogy ez ne helyettesítse a személyes beszélgetéseket. Igazán komoly és mély témával kapcsolatosan, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ne Messengeren vagy egyéb applikáción keresztül beszéljük meg a dolgokat. Nem véletlen az, hogy ha csak nincs ennek valamilyen akadálya, akkor például nagyobb cégek is a fontosabb döntéseket mindig egy személyes tárgyaláson hozzák meg. Pont azért, mert fontos, hogy a másik személyt élőbe lássuk, mert így tudunk igazán teljesibe látni a kommunikációját.
Ahogy te is említetted, egyre inkább online kommunikálunk, és tagadhatatlan, hogy ez nagyon nagy mértékben felerősödött a járvány ideje alatt. De könnyebben kommunikálunk online, vagy ez csak a járvány és a rohanó világ szülte kényszerhelyzet, amit láthatatlan módon valahogy az emberek megszoktak, és ezért lett annyira kézenfekvő, hogy szép lassan elkezdi helyettesíteni a személyes találkozásokat, személyes face-to-face beszélgetéseket.
A járvány helyzete alatt ugye megtapasztalhattuk ennek a pozitív oldalát, amikor is lehetőségünk volt kapcsolatba lépni egymással, úgyhogy nem találkozhattunk. Ugyanakkor mindenki érezte, hogy ez nem helyettesítheti a valódi kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy ez nem tudja átvenni az online kommunikáció a valódi kapcsolatot, pont azért, mert mindenki érzi, hogy ez nem tud egyenértékű lenni. Én a járvány ide alatt inkább azt tanultam meg, hogy csak annyira tud rohanni a világ, amennyire én rohanok, és csak azokra az emberekre van időm, akikre igazán akarom. Az online kommunikáció során sokat segít és megkönnyíti az életünket, de érdemes arra is figyelni, hogy a való életben lévő szabályokat úgy, ahogy már mondtam korábban, ültessük át az online térbe is. Legyünk tisztában, hogy ebbe a formában nem tudunk annyira jól és hitelesen átadni például egymásnak egy információt, egy üzenetet, amit már korábban is említettem. Minden egyes kapcsolatunknak általában az üzleti felénél azért betartjuk ezeket a szabályokat, mert ott érezzük, hogy egy olyan környezetben vagyunk, ahol ezek még fontosak, de amikor a barátainkkal vagy ismerőseinkkel kommunikálunk online, akkor elmosódnak a határok, ezek a szabályok. Hogy minden kapcsolatnak legyen kezdete, vagyis amikor írunk egy messenger üzenetet, például köszönjünk, vagy ha befejeztük, akkor érdemes, hogy elbúcsúzzunk is, pont azért, hogy a beszélgetést lássa a másik fél, hogy lezártuk, és adott esetben ne várja a folytatást, vagy hogyha valami oknál fogva megszakad a kommunikáció, mert időközben én megérkeztem valahova, vagy bármi egyéb, akkor ezt jelezzük a másik félnek, mert ugyebár ő nincs ott mellettünk, és nem tudja, hogy adott esetben éppen feleséggel mi történik, és tiszteljük egymást annyira, hogy ne várakoztassuk fölöslegesen. Persze ott a telefon a zsebünkben, ezre bármikor gondolhatunk, és bármikor rápillanthat az illető, de folyamatosan ott motoszkál a gondolat a fejébe, várja, hogy mi lesz, mi van, ezáltal elvesszük a figyelmét más egyéb dolgokról, amit éppen végezne. Sokan mondják, hogy már ilyen a világ, sok fele tudunk figyelni, de gondoljuk bele abba, hogy mennyivel gyorsabb lenne, és mennyivel pontosabban tudnánk a feladatunkra összpontosítani, ha tudjuk, hogy az a beszélgetés, vagy az a téma, amit megkezdtünk az online térben, az lezáródott, és tudok fókuszálni a feladatomra. Figyeljünk arra, hogy mikor és hol használjuk például, és hangsúlyozom megint inkább ez a személyes kommunikációnkra vonatkozik, mert azért amikor tudjuk, hogy egy üzleti megbeszélésünk van, ott azért figyelünk arra, hogy jól hallható helyen legyek, figyelünk azokra a szabályokra, amit ugye a való életbe is betartunk a kommunikáció szempontjában. De amikor a barátainkról van szó, akkor ugye ott már elmosódnak ezek a szabályok, vagy éppenséggel teljesen eltűnnek. És figyeljünk arra, hogy hol használjuk. Például, hogyha az úton megyünk, akkor ne videóhívásba kommunikáljunk egymással, mert a környezeti zajok ugye nagyon hangosak, ami miatt gyakorlatilag ordibálni kell az úton. Én megmondom őszintén, nem egyszer-kétszer láttam ilyen videóhívásokat az úton, amikor szó szerint az illető személy torka szakadtából kellett üvölcsön, mert a forgalom zaja miatt egyszerűen nem hallotta a videóhívás másik felén lévő személy, hogy mit is mond. Csak hát ugye egyfelől olyan információt hallottam, amire nem voltam feltétlenül kíváncsi, kettő pedig folyamatosan ment a hátam mögött, és ott ordibált, ami engem is zavar. Hogy érdemes ezen végig gondolni, hogy hol és mikor. És szerintem, ami nagyon fontos az az, hogy figyeljünk az időre. Főleg a fiatalabb korosztályra jellemző, hogy képesek a fél éjszakát átpötyörészni, és aztán reggel fáradtan mennek iskolába, mert nem nézik az időkeretet. Ugye azért régebb volt egy ilyen írott-íratlan szabály, hogy bizonyos idő után, ha nem sürgős, nem fontos, akkor nem keressük a másik illetőt. És ez jó lenne, hogyha valamilyen szinten, most mindenki maga ismeri, de azért úgy nagy általánosságba átvinnénk az online kommunikációba is.
És térjünk rá akkor a különböző felületekre. Milyen nyoma marad annak, hogyha valamit leírunk, vagy valamit elmondunk valakinek Facebook Messengeren? Ugye itt tegyük hozzá, hogy lehet jó ideje már hangüzenetekben is kommunikálni.
Igen, ez már teljesen attól függ, hogy az adott platform milyen működési elvei vannak, hogy amikor letöltjük azt az applikációt, ugye akkor egy csomó mindenhez engedélyt kér. És hogy ezt mennyire olvassuk el, mennyire nézzük végig az apróbetűs részt, mert ott amúgy pontosan leírja. És hogy milyen adatokat engedünk meg neki, milyen adatokat bocsájtunk mi a rendelkezésére. Ez applikációnként nagyon változó és nagyon színes.
De mégis milyen nyomot hagy ez, hogyha mi elküldünk egy üzenetet, legyen szó írott, vagy akár hangüzenetről?
Változó. Az első az, hogy legyünk tisztában azzal, én ilyenkor mindig azt mondom, hogy alapszabály, hogy amit a neten történik, az ott is marad. Most az üzeneteinket is ugye egy rendszeren keresztül küldjük, például a Messenger vagy bármi egyéb, ami egy céghez tartozik. Most gondoljunk bele abba, hogy örökérvényű szabály az, hogy az interneten minden, ami nem pénzzel fizetünk meg, azzal gyakorlatilag a személyes adatainkkal fizetünk. És ide tartoznak a szöveges üzenetek is, az ezen küldött fájlok, képek, minden, hogy ezeket gyakorlatilag egyfajta profilt készítenek rólunk, és ezeket ide csatolják, mert akkor ezeket az információkat rólunk el tudják adni cégeknek, és akkor ebből lesznek a személyes hirdetések. Ezért fontos utána nézni, hogy milyen felületen kommunikálunk, mit használunk, mert hozzáférhetnek a szöveges üzeneteinkhez is, akár, vagy a hangüzeneteinkhez is, vagy az ezen keresztül küldött fájlokhoz is ezek a cégek.
Létezik a WhatsApp, ugye, ami a Facebook tulajdonában áll, és arról azt tartják, sőt az alkalmazás az indításkor ki is írja ezt, hogy a végpontok között titkosítva van. Ez mit jelent ez a mondat?
Ez az end-to-end titkosítás biztosítja az adatok titkosítását, amíg eléri a kívánt címzetet, akár üzenetküldésről, e-mailről, fájlok tárolásáról, vagy bármi másról legyen szó. Ez biztosítja, hogy senki se a közepén, úgy értve már, mint amíg elmegy az üzenet, mert ugye, ahogy mondtam, ezt úgy kell elképzelni, hogy tőlem rajtuk keresztül megy át az üzenet a másik félhez, és ebbe a folyamatban, amíg ez tart, ne láthassák a személyes adatainkat semmelyik fázisban. Például egy csevegős alkalmazásnál a végpontok közötti titkosítást, amikor ezt felkínálja, akkor csak a két fél, akik beszélgetnek, képesek elolvasni az üzenetet, vagyis a csevegő alkalmazást működtető vállalatcég, ahogy mondtam, nem látja. Mivel a megfelelő kulcs, amivel feloldódik ez az üzenet, és el lehet olvasni, az ugye nálunk van. Persze ez a folyamat nem ilyen egyszerű, de így lehet a legegyszerűbben elmagyarázni.
Ez nagyon jól hangzik, és nagyon biztonságosnak tűnik, de adott a következő kézenfekvő kérdés. Valóban így van, vagy csak egy jó marketing szövegnek lehet ezt használni?
Igenis, meg nem is. Az tény, hogy így sokkal nagyobb biztonságban vannak a személyes adataink, és érdemes is ezt használni, és erre odafigyelni. De például mondok egy általánosabb példát, látszólag nagyon sok ugye, dolgot megkapunk az interneten, például ott van a Google, ami elég sok applikációt és lehetőséget ingyen bocsájt a rendelkezésünkre, de úgy, ahogy mondtam, ezeknek a platformoknak ugye a személyes adatokkal fizetünk az alkalmazásokért. És a Google rengeteg személyes adatot gyűjt rólunk, és ebbe bele is egyezünk valamilyen szinten, amikor elfogadjuk és letöltjük ezeket az applikációkat. Ugyanakkor nagyon sok titkosítást is alkalmaz pont azért, hogy a mi személyes adataink védve legyenek. De ne felejtsük, hogy úgy már korábban, amiről beszéltem, ez a visszafejtési kulcs, ez neki is megvan, magának az egész rendszernek. Ez az egész mechanizmus, ahogy ez működik, ez jóval-jóval bonyolultabb, csak így tudom egyszerűbben elmagyarázni, úgyhogy én azt mondom, hogy tartsuk észbe azt, hogy így sokkal nagyobb biztonságban vannak az adataink, de még így is a nagyobb cégek számára valamilyen szinten hozzáférhető. Vagy legalábbis úgymond ők majd hozzáférhetnek, és teljesen az ők leírásuktól és adatkezelési irányelveiktől függ, hogy ez mennyire.
Egyre többször hallani azt, hogy fiatalok, már főleg fiatalok, nem szeretnék általánosítani, de az online felületen különböző pikánsabb képeket küldözgetnek egymásnak. Merjük ezt megcsinálni, vagy azok a képek, úgy, ahogy már többször elhangzott, ott maradnak az interneten, és valamilyen úton, módon valaki megtalálhatja azokat?
Én azt tudom mondani, hogy ahogy a korábbi adásban is mondtam, ami az internetre felkerül, az valamilyen szinten fent is tud maradni. És mielőtt elküldünk egy ilyen pikánsabb képet, vagyis szextingelünk, érdemes tehát pár dolgot végig gondolni. Az első, hogy mi lesz ezzel a képpel, például, amikor szakítunk azzal az illetővel, akinek küldtük. Mert sokszor nem az van, hogy nem tudom, valaki lenyúlja valamilyen úton, módon ezt a képet, hanem pont az illető, akinek küldtük, az fog visszaélni a bizalmunkkal. Vagy bízunk-e benne annyira, hogy ezt nem fogja másnak megmutatni, vagy éppenséggel valahova feltölteni egy olyan állapotban, amikor nagyon összeveszünk, vagy megharagszik ránk, vagy legyen bármi más. Vagy mennyire fogom tudni én azt kezelni, ha esetleg ez a kép úgymond önálló életre kell, és tényleg a neten elkezd vándorolni, és mások is hozzáférhetnek. Gondoljunk bele abba is, hogy egy telefon elveszhet, feltörhető, de az is benne van, hogy a kapcsolatunk időközben, ugye, ahogy mondtam, teljesen megváltozik az illetővel, és akkor mi lesz ezekkel a képekkel? Hogy kezeljük ezt? Ha mindenáron pikáns képeket szeretnénk küldeni a másiknak, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy minél kevésbé legyen felismerhető a képeken a környezetünk, és ne lehessen felismerni a szobát, vagy lakást, vagy bármi egyéb, ami ránk utalhat, és mi magunk is minél kevésbé felismerhetőek legyünk. Például ne látszódjon az arcunk, de én úgy gondolom, hogy ezt a formát úgy igazából senkinek nem ajánlom, és nem azért, mert maradi vagyok, csak tényleg egyszerűen annyira tudnak változni a kapcsolataink, és ennek a dinamikája, hogy később nem tudhatjuk, hogy mi lesz ezekkel a képekkel, hogy mit csinál vele az illető.
Vegyük a Jobbik forgatókönyvet, hogy az, akinek küldtük, nem mutatja meg, nem küldi tovább, és nem osztja meg. Ezen kívül van lehetőség arra, hogy ezek a képek kikerüljenek a nyilvánosság elé?
Nem igazán jellemző, most ugye úgy, amiről szó volt, érdemes figyelni arra, hogy a végpontok között titkosítás legyen, mert azért az egy jóval nagyobb biztonságot ad, mert hozzáférhető. De akárhogy is végül is hozzáférhető tud lenni. Nyilván nem ezeket a fényképeket fogják ezek a cégek közzétenni, De például egy víruson keresztül, hogyha az illetőnek ugye a telefonjáról le lehet szívni az adatokat, hogy ezek a készülékek sérülékenyek, ugye támadhatóak, és a többi, és a többi, ezzel tisztában vagyunk, hogy nem feltétlenül csak akkor van az a fénykép úgymond veszélybe, amikor egyik pontból átmegy a másikba, hanem hogyha az illető tárolja a készülékén, már pedig nyilván azért kapta azt a képet, hogy tárolja, és minél gyakrabban gyönyörködjön benne, ezáltal pont ugye ott van a készüléken, és sérülékenyé tud válni. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg mérlegeljünk végig, hogy mi történne velünk, hogyha ez a kép nyilvánosságra kerülne. És ha úgy érezzük, hogy ez nagyon kellemetlen helyzetbe hozna, és nagyon zavaró lenne számunkra, akkor én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne készítsen ilyen képeket. Szerintem ma már élünk annyira kreatív világban, hogy ezt át tudjuk lépni. És mondom, ez nem azért mondom, mert nem tartom elfogadhatónak, csak egyszerűen rengeteg kényelmetlen és kínos helyzettől meg tud kímélni az, ha ezt a pár dolgot végig gondoljuk.
Egyre többször hallunk egy olyan kifejezést, hogy digitális lábnyom. Ez mit akar? Mit jelent ez a hétköznapokban, mindennapokban?
Digitális lábnyom az tulajdonképpen minden olyan tevékenységre vonatkozik, ami alapján beazonosíthatóak vagyunk. Ezek bármilyen jellegű információk lehetnek rólunk, például regisztrációk, egy online felületen, e-mailek, videók, letöltéseink, kommentjeink, blogolásaink, akkor a közösségi oldalon az összes megnyilvánulásunk, mint például a kommentek, lájkok, megosztások, megjelölések, fényképeken, videókon, hozzászólásaink, gyakorlatilag minden tevékenységünk. És ez úgy egészében ez a digitális láblenyomatunk.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez minél kisebb legyen? Vagy egyáltalán célunk ez, hogy, vagy célunk kellene legyen, hogy ez kisebb legyen?
Ezt szerintem mindenki maga kell eldöntse, hogy ez őt mennyire zavarja, vagy neki ez mennyire fontos. Van, akit nem zavar ez a dolog, van, akit zavar, ez teljesen egy személyes döntés. Hogy tudjuk eldönteni, hogy csak azt osszunk meg magunkról, amit feltétlenül fontosnak tartsunk, amikor szóba kerül ez a téma, én tulajdonképpen nem tudom hangsúlyozni a gyerekek fontosságát. Én magam is édesanyja vagyok, tudom, hogy mit jelent az, amikor például a gyerekünk egy fejlődési szakaszba lép, és először sikerül neki meglépni azt a mérföldkövet. Mégis nem tudom elégszer hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy milyen adatokat osztunk meg a gyerekekről. Mert ezzel nem csak a saját digitális láblenyomatunkat növeljük, hanem az övéket is. És míg a saját digitális láblenyomatom az én döntésem, addig, ha a gyerekem digitális láblenyomatát növelem, az már nem az ő döntése. És az is lehet, hogy nem biztos, hogy tiniként vagy felnőttként szeretné, hogy az élete legintimebb pillanatai vagy éppenséggel totyogós képei mindenki számára elérhetőek legyenek. Vagy az, ahogy napközibe éppenséggel kihullott fogakkal, sejpen szaval egy versikét. De az az igazság, hogy így belegondolva fiatal se igazán lennék a mai digitális világba, ugyanis én régebb lehettem még kalandvágyó, kísérletező, tinédzser úgy, hogy minden egyes ballépésemről nem készült valamilyen megörökített videó vagy kép, vagy ha készült is, akkor az ugye mélyen ott van a fiók alján a fényképalbumba. És nagyon kéne figyelni arra, hogy egymásról mit osztunk meg a neten. És ha például egy videófelvételen többen szerepelünk, vagy valaki másról készítettünk egy képet, egy videófelvételt, akkor kérjük ki a véleményét arról, hogy ezt feltehetem a közösségi oldalra, ezt megoszthatom, elküldhetem X vagy Y-nak, mert ez rengeteg személyes adatot hordoz, és az illetőnek is növeljük a digitális láblenyomatát. És ez azért fontos, mert ugye a cégeknek ott van a GDPR, ami a személyes adatvédelmet szabályozza, de amikor egy baráti társaságról van szó, akkor ott nem töltünk ki ilyen szerződéseket, hogy mibe egyezünk bele, hogy például egy bulin készült fényképeket hova teszünk fel, mit csinálunk, vagy egy kirándulást, vagy egy családi összejövetel, vagy bármi. Nem igazán szoktunk papírokat kitölteni, hogy akkor te beleegyezel, hogy feltegyem a Facebookra, vagy ide, vagy oda, vagy az Instagramon megosszam, stb. Hogy ezt is hozzuk be a hétköznapi témába, beszélgessünk arról, hogy egy összejövetelen akkor ki szeretné, ki nem, és a többi, mert ezáltal nem csak a saját digitális láblenyomatunkat, hanem azért is növeljük, akik a fényképen vannak, vagy a videón.
Összegezzünk. Hogyan látod a digitális kommunikáció jövőjét, illetve a digitális láblenyomat formálódását?
Szerintem ez nőni fog egyértelműen, hiszen ha összevetjük, ugye a generáció között már egyre nagyobb és nagyobb a digitális láblenyomat. Gyakorlatilag a digitális láblenyomatunk az az online személyiségünknek a kivetülése. A személyes adataink, és éppen ezért kezeljük nagyon-nagyon felelősségteljesen, és épüljön be a hétköznapokba, hogy nem csak a saját adataimra, hanem igenis a másira is kell vigyázzak, és mások személyes adataival is bánjak felelősségteljesen, mert csak így tudunk egy lépést tenni együtt az online biztonság fele.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendége voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Kié Medizdea internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.